Üdvözlök mindenkit, aki túlélte a tegnapi estét. De ott kezdeném a történetet, hogy 2009-ben az egyetemünk nyert egy TIOP 1-3-1 pályázaton, amiben egy jelentős rész informatikai fejlesztés volt. Az informatikai alapinfrastruktúra fejlesztés mellett célunk volt az, hogy az oktatást is valamilyen rendszerrel mindenképpen támogassuk, tehát ne csak hálózatot építsünk, meg wifi hálózatot, meg szervereket vegyünk, hanem valami olyan megoldást is bevezessünk, amivel kicsit támogatjuk az oktatást. Abban biztosak voltunk, hogy ez ne e-learning rendszer legyen, mert ahol szükség volt rá intézeti vagy kari szinten, ott bevezettek, globálisan úgy láttuk, hogy egyetemi szinten nincs erre szükség, úgyhogy valami más megoldást kerestünk, és már akkor is elég csekély erőforrás állt a rendelkezésünkre, úgyhogy olyan rendszert akartunk bevezetni, ami mind az oktatók részéről, mind pedig az informatikai vagy ilyen oktatás technológiai részlegek részéről azért minimális plusz munkát jelent. Tehát arra nem volt lehetőség sem a pályázatban, sem egyéb keretek között, hogy azért, hogy ezt a rendszert üzemeltessük, plusz munkaerőt vegyünk föl. Úgyhogy mindenképpen, amikor kitaláltuk azt, hogy mi is legyen ez, amit fejlesztünk, akkor ezeket a szempontokat vettük figyelembe. Úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy ez egy lecture on demand rendszer legyen, ami azt jelenti, hogy valamilyen formában rögzítjük az előadásokat, gyakorlatokat, és ezeket elérhetővé tesszük a hallgatók számára. Sok egyetemet néztünk meg külföldön, természetesen nem a helyszínen, de hogy milyen rendszereik vannak. Egy törökországi egyetemet látogattunk meg személyesen is, azért, mert őnekik van Európában az egyik ilyen legnagyobb lecture on demand rendszerük, meg elég sok felhasználójuk is, tehát több mint 1 millió, ugye talán, ha jól emlékszem, 1 milliós nagyságrendű hallgatójuk van, nagyrészt távoktatásban, ugye a fizikai adottságokból kifolyólag, úgyhogy őnáluk már évtizedek óta használnak különböző ilyen rendszereket, a videókazettáktól kezdve egészen most már természetesen a digitális rendszerekig. És a következő tapasztalataink voltak, hogy akkor hasznos egy ilyen rendszer, hogyha ezek a videók azok minél előbb fölkerülnek az internetre, és minél hamarabb elérhetők a hallgatók számára. Ezt pedig úgy lehetett elérni leginkább, hogy ne legyen utómunka rajta, vagy legalábbis minimális utómunka. Tehát, hogyha elkezdi valaki ezeket a videókat vagdosni, feliratozni, ez az amaz, akkor egy ilyen végtelen folyamatba kerülhet, hogy még ez sem tetszik, az sem tetszik, azon is javítunk, és eljutunk oda, hogy mondjuk akár egy hónapot is, vagy csúszik a feltétel, vagy akár föl se kerül soha a videó, mert újabb videót rögzítenek, amiben megint elkezdenek utómunkázni, és aztán soha nem kerül föl. Másik fontos tapasztalat volt, amit így megosztottak velünk, és egyébként nyugat-európai, amerikai egyetemek ilyen rendszereiben is láttuk, hogy a képminőség az nem elsődleges. Tehát nagyon sokféle módon és nagyon sokféle minőségben rögzítettek képet. Azt viszont láttuk, hogy a hangminőség az nagyon fontos, hiszen ez az, amiből megérti a hallgató, hogy miről van szó. Hiába írogatnak a táblán, hogyha a magyarázat nem hallatszik hozzá, akkor semmi értelme nincs a dolognak. És egyébként vannak olyan anyagok, ahol pedig csak hang van, ott pedig nyilvánvaló, hogy a hang a fontos természetesen. És az egy nagyon fontos dolog volt, ami persze nem informatikai oldal ennek a dolognak, hogy valahogyan a központ, tehát vezetői szinten ezt valahogyan motiválni kell a felhasználókat és szabályozni is, mert hogyha önkéntes a dolog, akkor még egy ilyen nagy egyetemen sem működött, ahol aztán minden feltétel megvolt ahhoz, hogy csinálják ezt. Ott konkrétan Törökországba kötelező. Tehát kész, mindenkinek minden előadását föl kell venni, és nincs vita. Tehát hogyha ezt nem vállalja, akkor nem kötelező ott dolgozni azon az egyetemen. Mi természetesen ilyen drasztikusan nem akartunk hozzáállni a dologhoz, de abban biztosak voltunk, hogy valamit nekünk tenni kell azért, hogy ne sikadjon el ez a dolog, és az a néhány 10 millió forint, amit mi erre ráköltünk, az végül is ne a kukában landoljon, hanem hasznos legyen tényleg a hallgatók számára. Na most, amikor megvolt az, hogy podcast legyen, megvoltak a szempontjaink, akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy egyáltalán hogyan is épüljön fel ez a rendszer. Tehát az fix volt, hogy valahogyan fel kell venni az anyagokat, elkezdődött a gondolkodás, hogy ez hogy történjen, majd itt mindjárt fölvázolom a különböző lehetőségeket, amik felmerültek. Ugye következő dolog volt az, hogy milyen eszközöket használjunk ezekre a rögzítésekre. Utána ezeket a videóanyagokat valahogy át kell kódolni, tehát egységes formátumra kell hozni, egységes fejléceket vagy főcímeket kell alkalmazni, tehát ezt is valamilyen módon meg kell csinálni. Ez sem egyértelmű, tehát többféle módon is meg lehetett volna ezt csinálni. És aztán publikálni kell az anyagokat, és hát ennek is aztán természetesen több útja lehet. Először arról beszélnék, hogy a rögzítésnél milyen lehetőségek álltak rendelkezésünkre, vagy miből kellett választanunk. Az egyik lehetőség, amit láttunk, hogy fixen felszerelnek előadó termeket ilyen audiovizuális eszközökkel, tehát fixen vannak kamerák, az asztalba be van építve egy számítógép monitorral, vezeték nélküli mikrofon van az előadónak, és ezzel rögzítik az előadásokat. Ez nagyjából úgy működött egyébként, hogy az előadás elején bement az oktató, a számítógépen kiválasztotta, hogy ő melyik teremben van most éppen, és ezáltal melyik kamerát használja, kiválasztotta, hogy milyen előadást kezd el, ugye ebből derült ki, hogy majd aztán hova kerül publikálásra az anyag. Elindul a felvétel, az óra végén leállítja a felvételt, a számítógép ott dolgozik egy kicsit az anyagon, feltölti a szerverre, és aztán ott valami történik vele, az ilyen, ebből a szempontból most igazából lényegtelen. De az a lényeg, hogy itt nulla beavatkozással a végén magától publikálásra kerül az anyag. Most ennek a megoldásnak az előnye az, hogy nem kell semmit csinálni az eszközökkel, a helyszínen az oktató vagy tanteremben rendelkezésre állnak, nem kell összeszerelni őket, és semmit nem kell csinálni végül is a videóval az oktatónak, leállítja a felvételt az óra végén, és onnantól kezdve szépen elcsomagol és hazamegy, és egy idő után fölkerülnek az anyagok a rendszerbe. A hátrányai viszont következők, hogy ugye ezeket a rendszereket csak abban a teremben lehet használni, ahova fel vannak szerelve. Tehát itt nem lehet leszerelni a kamerát és átszerelni egy másik előadásra, és aztán vissza. És csak erre az egy dologra lehet használni. Tehát csak azokat az előadásokat, amiket abban a teremben tartanak, azt lehet fölvenni, semmi másra nem használható a kamera. És ami részben előny, hogy nincs utómunka, mert hamar fölkerülnek az anyagok, az hátrány is lehet, mert nem is tudnak semmit csinálni a videókkal. Tehát ha valamit esetleg ki szeretnének tényleg javítani, vagy mondjuk van olyan eset, hogy mondjuk valaki például írásvetítő fóliákat használ, és ezeket szeretnék bevágni a videóba, akkor erre nincsen lehetőség. Egy másik konfiguráció lehet az, amit egyébként végül is mi is választottunk, hogy hordozhatóak az eszközök. Ezeket elhelyezzük mi például egy kerekeken guruló táskába, de végül is bármilyen fotós vagy videós táskában el lehet helyezni ezeket. Beviszi az előadó magával az órára, vagy hogyha rendelkezésre áll oktatástechnikus, akkor ő segít ebben, tehát beviszi az órára. Nagyon egyszerű eszközökről van egyébként szó, majd látni fogjuk, és ezeket egy 5 perc alatt föl lehet állítani. Rögzítik az előadást, és azt később, hogyha szükség van rá, akkor esetleg szerkeszthetik, hogyha nem, akkor ugyanúgy, mint az első esetben, csak simán feltöltik a rendszerbe, és onnantól kezdve elfelejthetik a dolgot. Úgyhogy ennek az előnyei, hátrányai, hogy az előző felállással szemben ezt bárhol tudjuk használni, és nem csak tanteremben, hanem például egy terepgyakorlatnál, vagy egy laboratóriumban, ahol esetleg egy olyan kísérletet végeznek, amit mondjuk nem lehet sokszor megismételni, mert költséges, vagy bármilyen más szempontból ritkán reprodukálható. Egy ilyet rögzítenek, és utána azt lehet használni az oktatásban. Aztán, mivel nincs fixen szerelve a kamera, ezért rengeteg, és ráadásul a rendszer többi része is nagyobb rugalmasságot ad, tehát van egy notebook a csomagban, tehát ezzel elérhettük azt, hogy sokrétű a felhasználás. Tehát nem csak azt lehet csinálni, lerakni a teremben a kamerát és rögzíteni az előadást, hanem majd mutatok példát, hogy akár egy papíron egy levezetést is tudnak rögzíteni, mondjuk egy mechanika példának a levezetését felülről a kamerával fölveszik, és ezt teszik föl. De arra is van lehetőség, hogy a képernyőmentő szoftverrel a képernyőn történő eseményeket lementjük, a notebooknak a beépített kamerájával veszi az előadót, és így esetleg otthon is készíthet segédanyagokat a diákoknak. Na most ugye a következő feladatunk az az volt, hogy miután eldőlt az, hogy ezt a mobil megoldást választjuk, hogy mik is legyenek ezek az eszközök konkrétan, tehát hogy miből álljon össze a csomag. Csak gyorsan felsoroltam itt, hogy végül is a végén mire jutottunk. Tehát van egy Full HD videókamera, mikrofon bemenettel, ez a legfontosabb kitétele, hiszen a hangot azt nem utólag akarjuk rávágni utómunkával, hanem egyből a videóval szeretnénk rögzíteni. Úgyhogy mikrofon bemenete van, ehhez van egy vezeték nélküli mikrofon set, amit végül is az oktató magára szereltet, ezt a mikroportot, és a vevőjét pedig csatlakoztatja a kamerához. Van egy kameraállvány, egy egyszerű videófejjel, hogy azért lehessen mozgatni a kamerát menet közben, hogyha szükség van rá. Van egy notebook a csomagban, táska, kábelek. Az a lényeg, hogy ne kelljen semmit utólagosan megvásárolni, innen-onnan megszerezni. Ez a táska komplett, beviszi magával az órára, és rögzítheti a felvételt. Ugye a másik fontos dolog volt az, hogy ha már rögzítettük a felvételt, akkor milyen módon konvertáljuk ezt, és milyen módon publikáljuk. Ennek is számtalan formája lehetett, vagy volt pontosabban, és itt fölírtam néhány szempontot, amit figyelembe vettünk, és mert ezek olyan szempontok, amit egyébként más rendszerek beszerzésénél is azért figyelembe szoktunk venni. Ugye az egy fontos dolog volt, hogy ne több rendszer illesztéséből álljon a rendszerünk, mert esetleg az egyik gyártó megszűnik, nem fejleszti már a szoftverét, akkor az kiesik a rendszerből, oda be kell illesztenünk egy másik programot, úgyhogy ez a később üzemeltetés szempontjából problémát okozott volna. Valami olyan megoldás legyen, aminek biztosított a háttere, tehát nem egy kis vállalkozás csinálja, aki a saját megoldásokat használ, és utána, nem tudom, egy év múlva megszűnik, és nem látjuk őket soha többet, hanem valami olyan megoldás, ami mögött egy komolyabb cég áll, és esetleg biztosított hosszabb távon is a rendszer fenntartása. Nem akartuk azt sem, hogy mondjuk évente megújuló licenszdíjakra kelljen költeni. Ugye ez a finanszírozásnak a sajátja, tehát pályázatból történt. Beszerzésre volt pénz, az üzemeltetésre arra meg természetesen egyre kevesebb. És az utolsó szempont is fontos, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a fejlesztőknek, hogy gyakorlatilag bármit csinálhatnak velünk, mert az ő rendszerük teljesen zárt, és mi nem tudunk vele semmit csinálni. Jó, végül is egy podcast rendszert választottunk. Ennek az a lényege, hogy RSS vagy Atom hírcsatornában publikálunk ki epizódokat. Minden egyes hírcsatorna az egy-egy tantárgyat jelent a mi esetünkben. Ott megjelennek az újabb és újabb epizódok, és ezeket automatikusan le tudják tölteni a hallgatók a különböző eszközeikre, ez lehet számítógép vagy mobileszköz. Ugye ugyanúgy működik egyébként, mint bármilyen más hírcsatorna, hogyha megjelenik ott egy újabb hír, akkor a hírolvasónk az jelez. Itt ebben az esetben működik ez bármilyen hírolvasóval is, de egyébként ez egy Apple rendszer, ugye a podcast rendszert is ők erőltetik eléggé, úgyhogy az iTunes-szal is föl lehet iratkozni erre, és ott is természetesen megjelennek ezek az anyagok. Itt van egy rövid kis videó, ami bemutatja azt, hogy amikor megjöttek az eszközök, akkor miről is van szó, hogy állnak össze a csomagok, és egy pár lépésben azt, hogy miből áll az összeszerelésük. Itt láthatjuk, hogy van tehát HD videókamera, vezeték nélküli mikrofon set volt, aztán lehetőséget adunk arra is, hogy mondjuk tévéadásokból esetleg rögzítsenek bizonyos részeket, és azokat bevágják a videóba, hogy itt a vezeték nélkül mikrofonszett. Van egy külső mikrofon szélzajcsökkentővel, hogyha terepen akarnak rögzíteni valamit, akkor ahhoz is legyen megoldás. És ugye notebookok. És akkor mindjárt látni fogjuk, hogy végülis ez az egész egy ilyen gurulós fotós táskában került elhelyezésre, amin ráerősítve ott van az állvány a videófejjel, táskában a notebook, videókamera, mikrofon, vezeték nélküli mikrofon, és akkor egy pár lépésben az összeállítás. Ez valóságban sem vesz igénybe több időt, mint ahogy itt a videón látszik. Jó, mikrofont rácsatlakoztatjuk a kamerára, kamerát az állványra. És gyakorlatilag indulhat a felvétel. Ja, ugye ez a vezeték nélküli mikrofon vevőegysége. Aztán az elkészült videót azt esetleg vághatjuk, hogyha szükség van rá, hogyha nem, akkor egy az egyben. Ugye itt több részletből áll a videó, úgyhogy ezért van egy konvertálás vagy vágás. Na most, általánosságban a rendszer, az a folyamata az így néz ki, tehát rögzítjük a videót, ha szükség van rá, konvertáljuk és vágjuk. Feltöltjük a rendszerbe, a rendszer főcímek, tehát egységes főcímet helyez el minden videón. Átkódolja egységes formátumra, kétféle felbontásban és külön a hangsávot is publikálja, tehát gyakorlatilag háromféle formátumban tölthetik le a hallgatók ezeket az anyagokat, és aztán egy webes rendszerben publikálja, ahol lehetőség van a webböngészőben is megnézni a videókat, és lehetőség van arra is, hogy letöltsük ezeket, hogy legyen valami technikai dolog is benne, így néz ki vázlatosan. Ennél egy kicsit bonyolultabb a rendszer, de vázlatosan így néz ki. Tehát van egy ilyen webcapture alkalmazás, aminek a segítségével fel tudják tölteni a videókat az oktatók. A szerveren fut egy podcast producer szerver nevű alkalmazás, ami vezérli azt, hogy mi történjen a feltöltött videóval. Ez a podcast producer szerver átadja a feldolgozási folyamatokat egy X-Grid kontrollernek, ami a rákapcsolódó X-Grid agenteknek kiadja a munkát. Ugye azok elvégzik az átkódolást. Hogyha végeztek, akkor visszakerül a folyamat a podcast producer szerverhez, ami egy ilyen utómunkát végez vele, tehát egyrészt kipublikálja a podcast library-be, ahonnan elérhető már az összes videó és hanganyag, és mellette még mindenféle más folyamatokat megcsinál, amit beállítunk, tehát például e-mailt küld arról, hogy kész van a transzkódolás és a publikálás, de számtalan dolgot csinált, még FTP-zheti a videókat, és sokféle módon végezhetünk utómunkát vele. Mi nálunk a Podcast Library gyakorlatilag megjelenik egy Atom vagy RSS feedben. Az Atomot használja ugye az iTunes, és a különböző hírolvasók vagy Atom vagy RSS formátumot dolgoznak fel. Ezután lehetőség lett volna arra, hogy maradunk az Apple-nek ebben a podcastos rendszerében, és az ő wiki és blog oldalukra publikáljuk ki tehát pontosabban a szerver által rendelkezésre bocsájtott wiki és blogon publikáljuk a videókat, de ott nem volt elég rugalmas a rendszer, úgyhogy mi inkább egy WordPress használtunk, és a feedeket importáljuk gyakorlatilag bejegyzésként. Jó, már csak három kép arról, hogy hogyan is néz ki ez a megvalósított rendszer. Így néz ki a feltöltő felület, kiválasztják azt, hogy milyen tantárgyba töltenek föl, beírják az előadás címét és azt, hogy miről szól az előadás. Ezután rákatintanak a publishre, és hogyha végzett a feltöltés, akkor onnantól kezdve ők be is fejezték ezt az ezzel kapcsolatos munkát. Az oldal, gyakorlatilag a frontend az így néz ki, lejjebb természetesen még a friss videók föl vannak sorolva. Hogyha megnézzünk egy szálat, gyakorlatilag egy tárgyat, ugye ez a statika tárgy, akkor itt lehet feliratkozni iTunes-szal vagy egyéb hírolvasóval, és itt fel vannak sorolva az epizódok, és aztán, hogyha megnézzünk egy adott epizódot, akkor az egy HTML5-ös vagy Flash playerben jelenik meg, attól függ, hogy milyen böngészőt használunk. Tehát ugye, ami nem tud H2, tehát a végeredmény az H264-es MP4 videó lesz. Van olyan böngésző, amelyik ezt nem tudja a HTML5 playerrel lejátszani, például a Firefox egyelőre, és ott Flash player van, itt pedig le lehet tölteni a videókat. Jó. Akkor oké, köszönöm a figyelmet, hogyha valakinek ilyen komoly, fontosabb... Ja, a mikrofont adod. Jó, az volt a kérdés, hogy hány egységcsomag készült. 12. Ugye 10 karunk van, minden kar kapott egyet. Van egy a rektorhivatalban, és egy nálunk. Ebben a pályázatban ennyire volt lehetőség. De lehet egyébként ezt bővíteni, nem csak így egységcsomagonként. Egyszerűen egy 40 ezer forintos MPEG 4 videófelvevőt is lehet venni, és azzal is rögzíteni lehet a legegyszerűbb esetben. Aztán a csillagoség persze a te.
Igen, volna egy kérdésem, hogy egy mikrofon mondom. Az volna a kérdésem, hogy tervezitek-e az, hogy valamilyen szinten szorosabbra vonni együttműködést a videótóriummal, mert amikor a videótóriumot kidolgoztuk, akkor a ti igényeiteket is megpróbáltuk beletenni.
Igen, ez egy kicsit párhuzamos, mégpedig abból adódik ez, hogy azt mondtam itt az elején, hogy 2009-ben volt ez a pályázat. Tehát amikor ezt a pályázatot beadtuk, akkor még nem volt meg a videótórium, hanem menet közben lett meg. Ez a pályázat meg húzódott 2012-ig. Úgyhogy mindenképpen, tehát van olyan karunk, aki már tölt a videótóriumba is anyagokat, tehát egyébként
azt... Esetleg agregálni oda-vissza, tehát...
Aha, igen. Persze, természetesen, tehát a videótóriummal együtt akarunk működni, és egyébként ott van a linkje is.
Ja, tudom, hogyha, tehát látom, tehát megbeszéléseken, amikor terveztük a videótóriumot, akkor részt vettetek.
Igen,
tehát
igen.
Ez nem konkurencia volt?
Nem, persze. Nem is gondoltam, csak az, hogy próbáljunk egyet erősíteni együtt.
Mindenképpen.
Megmondom, hogy mi azt az oldalt akartuk valójában ezekkel a csomagokkal erősíteni, akik készítik
igen,
a videókat.
Igen, készítők.
A készítőket, tehát mi gyakorlatilag, itt ugye nem volt rá idő elmondani azt, hogy mi szerződést kötöttünk a karokkal, hogy megkapják az egységet, ez az 1 és 1,5 millió közötti összegből áll, megkapják, viszont aláírtak egy papírt, hogy ők vállalják, hogy a fél év során, nem tudom, 6-tól 12-3 előadást fölvesznek első félben, ez induláskor. Ez most már elindult, és aki ezt nem tartja be, attól elveszük a csomagot, és átadjuk egy másiknak, aki szívesen használná. Tehát mi ezzel tulajdonképpen egy lökést adtunk, egy finom indítást, és utána aztán idővel, hogyha mondjuk egy adott karon egyik másik tanszék ezt megoldja, akkor már valahol úgy érzi a harmadik is, hogy hát neki is illik ebben részt venni. Tehát mi ezt az oldalt akartuk erősíteni. Ez egy plusz hozzá, hogy itt is tudjuk tárolni, de az természetes, hogy nálatok is.
Nem muszáj nálunk tárolni, csak az, hogy,
az a videótól,
tehát, hogy elérhető legyen mind a két helyen.
Világos.